Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden hamvazó szerda és minden nagy böjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szentatyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Kezdte szent beszédét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek hamvazó szerdán. Mint emlékeztetett, Ferenc pápa minden nagybőjt elején üzenetet fogalmaz meg. Az idén arra hív bennünket, hogy járjunk együtt a reményben. Ternyák érsek ezután felidézte a Szentatya szavait, aki a keresztény közösség fontosságára hívja fel a figyelmet. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba, mondja a Szentatya. Szentbeszéde végén Ternyák érsek úgy fogalmazott: hamvazó szerda által felismerjük és elfogadjuk, hogy testünk a földből vétetett, por és hamu vagyunk, és halálunk után testünk oda tér vissza. A hamvaszkodás mégsem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg. Arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk, az ő útja pedig a halálon át a feltámadásba vezetett. A Katolikus Caritas idén is megszervezi a Tartós Szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszergyűjtését, amelyet immár a 14. alkalommal szerveznek meg. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Caritas honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az alaptörvényben rögzíteni fogják, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése, jelentette be a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Március 1-től hajtóvadászat folyik a kábítószerkereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben, sorolta Horváth László. A francia-magyar kapcsolatok jó állapotban vannak, ez nem volt mindig így a történelem során, de ma kiemelkedően szoros együttműködésünk van Franciaországgal, nem csak politikai, hanem gazdasági kérdésekben is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Bohár Dániel riporter közösségi oldalára feltöltött videóban. Orbán Viktor, miután Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, Marine Le Pennel, a francia nemzeti tömörülés vezetőjével, és Nicolas Sarkozy volt köztársasági elnökkel, a riporternek elmondta, arra számít, hogy Franciaország továbbra is komoly befektetőként lesz jelen hazánkban. Értékteremtésre hívta a fiatalokat az országos diák sajtófotópályázat, amely bevonul a magyar vizuális kultúra történetébe, kulturális örökségünk részévé válik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Békés Csabán a pályázat díjátadó ünnepségén. Závodján Magdolna szerint kevés örömtelibb, felemelőbb kulturális esemény van, mint amikor a fiatalokat ünnepeljük, díjazzuk őket. A második alkalommal meghirdetett országos diák sajtófotópályázat sikertörténet, amit jelez a pályázók nagy száma és a pályaművek magas színvonala is. Az agykutatás hete alkalmából immáron 16. alkalommal rendeznek országszerte tudománynépszerűsítő programokat, amelyeken az emberi agy kutatásának legújabb eredményeivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A rendezvény sorozat programjaival Budapest mellett Pécsett, Debrecenben és Szegeden várják az érdeklődőket a kutatók március 13-án és 14-én. Végül a pénteki időjárásról. A pára és ködfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyol felhős, napos, száraz időben lesz részünk. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
Kár, hogy úgy elvadnak el csupán,
szavak sokan
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Százak Tanácsa február 6-án tartott ülésén folytatódott a Kultúra Nemzetünk Igazi Alkotmánya című előadássorozat. Ennek keretében dr. Kovács Németh Mária, neveléstörténész professzor, egyetemi magántanár, a Százak Tanácsának tagja Kultúra és Nevelés címmel tartott előadást. Tisztelettel köszöntöm dr. Kovács Németh Mária, neveléstörténész professzor asszonyt. Örülök, hogy interjút készítetek önnel.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
A február 6-án tartott előadásában ön felhívta a figyelmet a kultúra, az oktatás, a nevelés, a magyarság és a magyar nevelés történet összefüggéseire. Arra kérem, beszéljünk most erről a Kerengő című közéleti műsor hallgatói számára.
A nevelés történet és a magyarság kutatás elválaszthatatlan egymástól. Gyönyörű nevelés történettel rendelkezünk. A kezdetektől, amit említettem, Géza Fejdene, mint az első iskola megalkotója, István király, mint a magyar, európai értékeken alapuló iskolarendszer megteremtője, és hát beszélhetnénk azokról az értékekről, amelyet az 1868-as 38-as törvényszék fogalmaz meg, amelyet Eötvös József nevével fémjelezhetünk. Azért kell erről beszélni, mert a valódi tankötelezettség Magyarországon ekkor történik meg. És Eötvös tevékenysége a törvényből egyértelműen kitűnik, példaértékű a nemzetiség politikában. 1868-at írtunk, és tudjuk, hogy 1844-től a magyar az államnyelve. De Eötvös nem teszi kötelezővé a magyart, sőt, mint tantárgyat sem vezeti be az elemi iskolában, hanem csak azt írja a kötelező tárgyak között, hogy anyanyelv. Tehát nem szerepel a magyar nyelv.
Miért?
Mert 7 nemzetiséget jegyeztek, de több nemzetiségért Magyarországon, és mindenki a saját nyelvén taníthatott, a szlovák szlovákul, a szerb szerbül, a rutin rutinul, a németek németül, és így tovább természetesen. Eltelik 11 év, és Trefort Ágoston hozza először rendeletbe azt, hogy a magyart és az államnyelvét mégiscsak tanítani kell mindenkinek. De 3 év toleranciát ad, például a tanítóképzők számára, hogy 3 év alatt el kell sajátítani minden tanítónak a magyar nyelvet, aki Magyarországon tanít, és az iskolákba csak ezután kell bevezetni a nyelvet, hisz nem volt esetleg a szlovák lakta településeken olyan, aki jól beszélt magyarul. Gondoljunk bele, 11 évvel Eötvös törvénye után, és akkor még mindig azon a köztudatban, hogy milyen magyarosító politikát folytatott ez az ország. Ez az ország mindig rendkívül tisztelettudó volt, a másik ember méltóságát tartotta, épp úgy, ahogy István király megfogalmazta, hogy becsüld meg az idegeneket, segítsd őket. És a híres Aponyi törvénye, amely 1907-ben született, nagyon jól tudjuk, egyáltalán nem arról szólt, hogy most itt megbüntetik azokat a tanárokat, pontosabban tanítókat, ahol nem tanítanak magyar nyelvet. Hogy ezt miért lehetett megfogalmazni? Azért, mert az 1905-ös országgyűlési jelentésben ott található, hogy az iskoláknak még több, mint a fele, ahol eleve kellene tanítani a magyar nyelvet, mindig nem vezették be a magyar nyelvnek a tanítását, mint az államnyelvét.
Izgalmas kérdéseket vet fel itt a professzor asszony, mindmáig iskolai tananyag István király intelme Imre Herceghez, másrészt mindmáig Kárpát hazáról is beszélhetünk, éppen a magyar nyelv összetartó ereje kapcsán. Miért tartja fontosnak, hogy szó essék a nevelés történet nagy hagyományairól?
A magyar nyelv rendkívül gazdag. Ezt már nagyon sok tudós megfogalmazta, hogy a magyarul gondolkodó ember gazdagabb, mint a többi nemzet. Egy kifejezést 5-6-8 szinonimával tudunk elmondani, talán erről csak ennyit. Éppen azért a képességeket fejleszti. Aztán a magyarság megtartó ereje miben rejlik? Ha nem ismerjük a múltunkat, honnan tudnánk igazából gyönyörű példákat venni? Sajnálatos módon nem ismerjük. Nem ismerjük Eötvös rendelkezését, nem ismerjük Trefortét, és sorolhatnám tovább, de a Trianon sem ismerjük. diákjaim, amikor tanítom, Trianont nem tudja elhelyezni. Vagyis mi hiányzik? Az alapvető ismeretek megtanítása ahhoz, hogy honnan jöttünk, hogy mi a dolgunk a világon, ahhoz nélkülözhetetlen, hogy a legfontosabb eseményeket ne tudnánk. A határon túliak vállalják igazából azt a feladatot, amit azért érdemes mindegyikünknek tudni, hogy más körülmények között, talán nehezebb körülmények között esetenként, ők vállalják azt, hogy őrzik és ápolják nem csak a magyar nyelvet, hanem azt a magyar kultúrát, amelyet természetesen számíthatunk akár a honfoglalástól, de ha iskoláról beszélünk, akkor Géza fejedelemről és István királyról szeretünk beszélni.
Ön szerint mi lenne a nevelés és az oktatás legfontosabb feladata?
Azokat az erényeket kellene felidéznünk, amit Apáczai ad nekünk útravalóul. Azt mondja, hogy tudós, okos tanítókra van szükség, akik jó indulattal rendelkeznek. De ez a jó indulat azt jelenti, hogy gyakorolja is, és megteszi, és nem nélkülözheti az eszességet, vagyis a bölcsességet, nem nélkülözheti az egyenességet, vagyis a tisztességet, nem nélkülözheti az erőt, vagy bátorságot, és természetesen a mértékletességet.
Milyen ön szerint a jó tanár?
A jó tanár azt mondja Ötvös, hogy végül is minden a tanítótól függ. És ez így igaz. Jó tanár volt régen, amikor semmi eszköz nem volt. Volt jó tanár akkor is, amikor ott voltak a technikai eszközök, és van most is jó tanár, de most fáradt ez a jó tanár. Hallgatóknál én már többször mértem, 2010-ben is, ott összehasonlítottam nemzetközileg is, hogy milyen a jó tanár. A jó tanárban mindig 10 tulajdonságot szoktunk rangsorolni, annak megfelelően, hogy elődeink is tették. Mindig ott van a maga szakmai tudás, aztán ott van benne a humorérzék, aztán ott van benne az igazságosság, és az, hogy megért, jól tanít, tehát jól adja át azt az anyagot. Ettől a jó tanártól, ha én mondom a követelményeket, akkor elsősorban azt mondom, hogy neki minden órára alaposan készülnie kell. A jó tanár készül is, csak ez kevés. A jó tanárnak ismernie kell a diákokat. És a jó tanárnak értenie kell, mi az, hogy kérj, incs, fegy. És ez a fegy, ha valaki nagyon kíváncsi lenne rá, ez semmi más nem jelent, mint elhallgatok. És akkor rám figyelnek. Tudják, hogy valami talán nem tetszett. Nem magyarázok, mert nincs mit. Ott munka van, és én arra nem érek rá, hogy valakinek azt magyarázzam, hogy miért csináltam, már a viselkedésre gondolok természetesen, nem a munkájára, amit feladatot adtam. Tehát a jó tanár mindig feladatot ad. Ha a gyereknek feladata van, nem tud rosszalkodni, hát ő neki feladata van. Az ember is mitől boldog, ha feladata van. Hit kell ahhoz, hogy erő legyen, kell az, hogy kitartás legyen, kell az, hogy szorgalom legyen, és azt elődeink mind megfogalmazták.
Szükség lenne elődeink neveléstörténeti ismereteit a ma oktatásában, napjaink tanterveinek elkészítésekor is figyelembe venni, használni. Miért?
Legelőször is azért, mert tudni kell, mit jelent az, hogy a keresztény Európa része vagyunk. Sajnálatos dolog, hogy olyan válság van napjainkban, mint aminek tanúi lehetünk. Sajnálatos dolog, hogy nem az úgynevezett átkos volt az igazi legnagyobb romboló, hanem most, amikor demokrácia van Európában, sokkal több a rombolás, mert a szabadság helyett szabadosság van, mert nem értjük Madács gondolatát. Nem értjük, hogy mit jelent a szabadság. Madács gyönyörűen fogalmaz. Szabadon választhatni bűn és erény között. Mi nagy eszme. Sturni pajzsul áll fölöttünk Isten kegyelme. Ha értenénk, mit jelent, hogy a szabadság egyenlő a választás szabadságával. A jó és a rossz között kell választani. Csak ne felejtsük el, hogy a rossz olyan következményekkel jár, amelyeket ki kell javítani. Vagyis annak megfelelően kell cselekedni, ahogy a regula fogalmaz. Kérj, incs, fegy. Enélkül nincs nevelés, ha ennek a háromnak a tartalmát mélységében nem ismerjük.
Min kéne változtatni, professzorasszony szerint? Mit kellene figyelembe venni egy neveléstörténés szempontjából?
Beszélünk közoktatásról és felsőoktatásról. A közoktatásban legfontosabb az alapvető ismeretek elsajátítatása, és ez a hogyan kérdésével szorosan összefügg. Természetesen azt kellene megtanítani, hogy mi a gondolkodás alapja. Ez közérthetően nem más, mint hogy a gyermek sémákban gondolkozik, még közérthetőbben tapasztalati alapon. Amit nem tapasztalt, azt nem tudja. Alapvető ismeretekre törekednek természetesen általában, és mondhatnám, hogy törekedtek. Vagyis tankönyvet nem írhat egy ember. Akkor sem, ha kiváló gyakorló tanár, bár ők írnák. Ami most történik, olyasmi, mintha az egyetemi jegyzetekből vagy a lexikonokból beemelünk kifejezéseket, rettenetes nehezeket, és nem az életkori sajátosságnak megfelelően. A harmadik osztályos irodalom tanításánál, amikor a népmesét és a műmesét kell megkülönböztetni, akkor olyan bonyolult mondatokat kell felmondaniuk, és azokból írnak dolgozatokat, amelyekre az égvilágon semmi szükség nincsen, és nem tudja értelmezni a gyermek. Nem is értik, hogy mi az, hogy műmese. Megkérdeztük, azt mondja, hogy a műmese az az, ami nem igaz. Mesélne az a tanító vagy tanítónő egy népmesét, aztán mondaná, hogy játsszuk el, meséljetek ti is, mit hallottatok, aztán olvasnánk egy műmesét, és mindent tudnának, mindent, amit illik tudni egy 9 évesnek. Vagyis tankönyvet nem írhat egy ember, hanem többen írhatják. Erre szeretném példának mondani, hogy nézzük már meg, ha annyit beszélünk Klebersberg Kunóról, Kornis Gyula volt az államtitkára, aki középiskolai tanár is volt, felsőoktatásban is dolgozó tanár, aki meg tudta fogalmazni, mit jelent a kultúra, mit jelent az igaz, szép, jó istenének. Az értelmezése, hogy annak a tudományban, művészetben, erkölcsben és hitben vissza kell köszönni, és Móra Ferenc nevét remélhetőleg minden magyar ember ismeri, aki tized magával szerkesztette meg a Betűország virágos kertje című olvasókönyvet 5. és 6. osztályos diákok számára. Szíveskedjenek elképzelni, hogy a 11-12 éves diákok mindent megtanultak arról, történelemből, meg bizony még irodalomból is, amit egy 11-12 évesnek illik tudni. Ma azt sem tudjuk, mi az illem, és mit illet tudni nekik. Azt illet tudni, hogy mitől vagyok magyar. Azt kellett tudni, hogy milyen jeles események voltak a magyarság életében, és ezeket tarkították a szomorú események is. A 12 hónapra szerkesztettek egy kis naptárt, és 1526-nál ott volt, hogy Mohácsi vész. És a Mohácsi vészről beszélgetni kellett, kutakodni kellett, eljátszani kellett. A gyerekek szeretnek csatázni, hogy lehetne eljátszani nagyon egyszerűen. És azt mondom, hogy Trianonról Móra Ferenc maga írta le, gyönyörű térképekkel ábrázolva, hogy ez volt, nincs, és mi a jövő? Így van pontosan az aláírás, a múlt, a jelen és a jövő. A múltban ott van a történelmi Magyarország térképe, aztán a jelenben a csonka Magyarország térképe, és a jövőben a bizakodás természetesen.
Hallgatóink erre a nagyon szép gondolatívre, amelyet professzorasszony itt éppen az alsó tagozatos tankönyv kapcsán levezetett, azt mondhatnák, hogy de már megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek, megváltoztak az információk. Miért lenne szükség mégis egy ilyen típusú tankönyvre?
A ma kultúráját, ami elsősorban az elektronikus eszközöket érinti, természetesen alkalmazni kell. Csak tudni kell alkalmazni. Ismeretgyűjtésre, adatgyűjtésre kiválóan alkalmas. Keressék meg a történelmi térképet, hogy mekkora volt Magyarország, mekkora most, és mit jelent ez. Olvasókönyvek, irodalomkönyvek, amelyek példát mutatnak nekünk. Azzal több, hogy ott van benne a magyar népviselet, ott van benne magyar zenekultúra, de ott van benne a magyar népművészet, ott vannak a hagyományaink, és ott vannak azok a nagyjaink, akikre büszkék lehetünk. például az 1925-ös tantervhez készített előbb említett könyv, amelyet Móra Ferenc tized magával, költőkkel, írókkal, néprajzosokkal együtt szerkesztett, abban példának kiállhatott volna 1925-ben, mint Eötvös József. És Eötvös József nevét hogyan a 11-12 évesnek? Úgy, hogy Eötvös Józsefnek köszönhetjük, hogy kötelező iskolába járni, és hogy az iskola a második otthonunk, de jó, hogy ide járhatunk. Eötvös József nagyon szerette az édesanyját, nagyra becsülte az édesapját, és meg kell ismerni azt, hogy honnan jött, mit alkotott, és mi a kötelessége. Példa nélkül nincsen.
Gondolom, a rádióhallgatók is érzékelik, milyen szorosan összefügg az oktatás és a nevelés kérdése.
Rendkívül gazdag örökséggel rendelkezünk, amire úgy gondolom, hogy párját ritkítja. Ez a nemzeti kulturális örökségünk, és ha úgy tetszik, akkor a 21. századig talán nem is volt ekkora probléma, mint napjainkban, mert nem szabadult el az ember mértéktartása. Emlegettem a kulturális örökségünket. Hát a magyar kulturális örökségről beszélünk, és azt mondom, hogy Apáczai, Tessedik Sámuel, folytathatom természetesen Eötvössel, Veszelivel, Széchenyiről nem is beszélve, akkor itt mindenkinek egyértelmű volt az az alapvető kérdés, hogy a nevelés az az emberiség legfontosabb tevékenysége, talán legszemléletesebben Veszeli Ödön az, aki először fogalmazza meg hazánkban a környezeti nevelés szükségességét. Ugyanis a nevelés tudománya tradicionális érték közvetítésre épült, és ekkor tágult ki a világ, vagy tágította ki, ha úgy tetszik, a nevelés tudomány azzal a problémával, hogy szükséges meghatározni azt, hogy környezeti nevelés is kell. Veszeli Ödön megerősíti, hogy a nevelésnek valójában mindig a természet a tanító mestere. De mi az a környezeti nevelés? Azt mondja, a környezeti nevelés természeti és társadalmi, de három eleme van. A természet, a kultúra és a nevelő. Az a legizgalmasabb ebben, hogy a környezet szót a természettel helyettesíti. És mit nevez meg? Hogy ez nem más, mint a szülőföld. A szülőföld ismerete. És mi a kultúra? A szülői ház. Mert ott tanítjuk meg a viselkedést. A nevelő dolga az értékközvetítés, a hagyományok átadása, ápolása, és természetesen a szabályok megismertetése, normák betartatása. A szabadságról már szólt a madács kapcsán, de a ma szabadsága az igénytelenség szabadsága, és ez a legnagyobb probléma. Nagy gond az, hogy sokkal kevesebbet olvas az ifjúság. Nem lesz széles látókörű, és itt kell azokra a pszichológiai ismeretekre is hivatkozni, hogy az emberek több mint 80%-a vizuális típusú, tehát azt jegyzi meg, amit olvasott. A ma kultúráját, ami elsősorban az elektronikus eszközöket érinti, természetesen alkalmazni kell. Csak tudni kell alkalmazni. És nem kell a középiskolában, meg a közoktatásban olyan ismereteket oktatni, amelyeket ráír, majd megtanulni később. És ha azt mondanánk, hogy a győri állami tanítónő képző, szándékosan nem emlegetem a győri orsolytákat, vagy a királyi katolikus fiúképzőt, hogy az állami tanítónő képzőbe mekkora gondot fordítottak a hit gyakorlására, és milyen elegánsan. Az állami tanítóné képző diákjai voltak katolikusok, evangélikusok, reformátusok, zsidók, és így tovább. És a hit és erkölcstan az együtt volt. De mindegyiknek külön volt hitoktatója, amikor az evangéliumot és azokat az ismereteket tanították, amelyek a saját vallásukra jellemző. Múltunk ismeretéhez mindenképpen hozzátartozik az a szépséges gondolat, amit Reményik Sándor fogalmazott meg, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Mindenkinek tudni kellene, hogy Magyarországon több mint 950 éven keresztül ez így volt. A templom és az iskola elválaszthatatlan volt egymástól. És én hozzá szoktam tenni a hallgatóimnak, hogy tegyük oda mellé a családot, mert az értékek közvetítése először a családban történik. És ha ebben a családban példát mutatunk, és a családban tudják, hogy miért fontos a templom, és miért fontos az iskola, akkor nem lesz probléma. Fogjunk össze. A magyarság megtartó ereje éppen az az összefogás.
Mivel zárhatjuk ezt a mai beszélgetésünket?
A magyarságunk megtartó erő. A magyar történelmet, a magyar irodalmat minden magyarnak ismerni kell. És akkor Klebelsberget szeretném idézni. Egy nemzetet nemzetté éppen kultúrája, közös szellemisége és értékfelfogása avat. És ne felejtsük el Széchenyit. Széchenyi azt mondta, hogy aki a haza megmaradását és szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen. Ennek a színhelye pedig az iskola.
Kedves hallgatóink, dr. Kovács Németh Mária neveléstörténész professzorasszonnyal, egyetemi magántanárral, a Százak Tanácsa tagjával. A Százak Tanácsa február 6-án tartott ülésén Kultúra és Nevelés címmel tartott előadása kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleeve. Wrote your love songs in my sleeve. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleeve. Now I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk. And I wanted you to know. I feel you golden, golden, gold. Now I'm the indigo. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. I need, it's you I need. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. It's late and I'm wasted. And I wanted you to know. I feel golden, golden, gold. Now I'm the indigo.
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, óra visszamennék, a pultra feküdnék, s amíg anyud nem ír, addig maradnám, a tom, alszol a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szedlőt számolom. Pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen ültünk a téren. Semmi nem volt, pénz nem volt akadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk. Még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodó, üres utcán táncolunk. Kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha én tudnám. Senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő ült a falra. itt a tavasz fúj az ágyba, pesti szél alszol a át a mond, kicsit még maradjunk így, ami senki nem zavar arcodot, a nyári szeplőt számolom, pedig ányszor csináltam már. Ugyanazt keresem, ami megvolt már, az a film, ami mindig bealudtál, csak a hol, az a hely, ahol nem voltál.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a végső dolgokról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Ha jól meggondoljuk, minden boldogság, ami nem bűnből fakad, az mind Istentől jön. Minden Isten ajándéka, a szeretteink, az otthonunk, a hazánk, az egészségünk, az örömeink, mind-mind-mind Isten ajándéka, mert Isten boldoggá akar tenni minket. Mi keresünk sokszor rossz helyen a boldogságot, és csalódunk. Aki Istenben, mint fő forrásban keresi a boldogságot, az egyre közelebb kerülhet hozzá. Következő mondat, a boldogok a mennyben Isten színről színre látják. Közvetlen megismeréssel úgy, ahogy Isten van. Ezek a mondatok magukért beszélnek. Színről színre látjuk az Istent, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni oda át, egy külön kegyelem szükséges ehhez, a Lumen Gloriae, a dicsőség fénye, amit az Isten külön kegyelemként ad meg nekünk, hogy Istent úgy lássuk, amint van. Következő mondat, a közvetlen látás abszolút természet fölötti. Tehát nem a természetes látásunkkal látjuk, mint ahogy itt a Földön, hanem természet fölötti látással, amihez az a Lumen Gloriae külön kegyelem adja meg a képességet számunkra. Fölemeli az ember képességét az Isten ott a mennyországban. Így folytatódik a dogma, hogy az a látás nem egyenlő, szeretet és öröm kíséri, melyik az embert boldoggá teszik, amely örök és vétekkel már nem veszíthető el. Ezt a látást szeretet és öröm kíséri, amit mi itt a Földön még nem nagyon tudunk fölfogni, mert szem nem látta, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Ez a látás tesz minket teljesen boldoggá, és ebből a boldogságból már ott semmi nem hiányzik, amely boldogság örök és vétekkel már nem veszíthető el, mert ott már az ember nem tud vétkezni Isten ellen. Most újra katekizmusból idézek, Jézus Krisztus halálával és feltámadásával megnyitotta nekünk a mennyországot. Az üdvözültek élete a Krisztus által megvalósított megváltás gyümölcseinek teljes birtoklása. Krisztus azokat, akik hittek benne és hűségesek maradtak akaratához, részesíti a maga mennyei dicsőségében. A mennyország mindazok boldog közössége, akik tökéletesen beépültek Krisztusba. Ezen kell fáradoznunk egész életünkben, de örömmel, hogy egyre inkább beépülhessünk Krisztusba, és ez a beépülés tökéletessé lesz majd a mennyországban. Elsősorban a szentségek által tudunk egyre inkább beépülni Krisztusba, egyesülni Krisztussal. Szentségek által az Isten egyre inkább átváltoztat minket bűnös emberekből krisztusi emberekké. Egyre inkább átistenülünk Krisztus követésében. És egyre szebben, világosabban kirajzolódik lelkünkben az Isten képmása, amit majd reményeink szerint az angyalok fölismernek az utolsó ítéletkor. Folytatom a katekizmust. Az Istennel és a Krisztusban élőkkel való boldog közösség e misztériuma túlhalad minden megértést és minden elképzelést. A Szentírás képekben beszél nekünk róla. Élet, világosság, béke, mennyegzői lakoma, az ország bora, az Atya háza, mennyei Jeruzsálem, paradicsomkert. Ez a misztérium a katekizmus szerint túlhalad minden megértést és minden elképzelést. Ugye szem nem látta, fül nem hallotta. Emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. De mégis jó belegondolni, még hogyha meghaladja megértésünket, minden elképzelésünket. Karthágói szent Ciprián írja, micsoda dicsőség, micsoda öröm lesz az, amikor bebocsájtanak, hogy Istent lásd, arra méltatnak, hogy Krisztussal, a te uraddal és Isteneddel az örök üdvösség és világosság örömét élvezd, hogy az igazakkal és Isten barátaival a mennyországban a halhatatlan örökségnek örvendj. Micsoda dicsőség és micsoda öröm lesz ez? Ki tudná ezt itt a földön fölmérni? Már csak abba belegondolunk, hogy szüleinkkel találkozhatunk, ha ők ott vannak, vagy találkozhatunk Szent Józseffel, Szűzanyával, vagy akármelyik szenttel, akivel itt a földön már jól megismerkedtünk. És érdemes is a szentekkel jó barátságot ápolni, és egyre jobban megismerni őket, mert újabb és újabb közbenjárónk lesz, és ott már ismerősként fogjuk köszönteni őket. Amikor találkozunk Szent Ferenccel, vagy Lizői kis Szent Terézzel, meglátjuk a mosolyát, kedvesen megszólít minket. Édes érzés ilyenekre gondolni. János evangéliumában olvashatjuk a 17. fejezet 3. versében, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. János leírja nekünk, hogy mi az örök élet, hogy megismerjük az Istent, az egyedül igaz Istent már itt a földön, amennyire megismerhető számunkra, és akit küldött, Jézus Krisztust. Mert az ismeret és a szeretet a Szentírásban egymásra utaló fogalmak, minél jobban megismerjük az Istent, annál jobban szeretjük. És mint ahogy Szent Ágoston mondja, minél jobban szeretjük, annál jobban meg szeretnénk ismerni. Istennél nem úgy van, mint az embereknél, hogyha jobban megismerem, akkor esetleg kiderül, hogy annyira már nem tudom szeretni, bár Jézus tanítása szerint mindenkit, még az ellenségünket is úgy kell szeretni, mint ahogy ő szeret minket. De az Istennél egészen bizonyos, hogy minél jobban megismerjük, annál jobban meg fogjuk szeretni. Tehát ha ez az örök élet, akkor már itt a földön is igyekszünk, hogy minél jobban megismerjük az Istent. És Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, az Atyát látja. Minél jobban megismerem Jézus Krisztus életét, emberségét, annál inkább megismerem az atyát, mert ő az atya képmása. 8 boldogságban Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Tisztíts meg minket, Urunk, minden bűnünktől, minden rejtett bűnünktől, hogy egyre inkább lássunk téged már itt a földön. De ez a látás nem csak úgy a szószoros értelmében vett látás, ne csak a szemünkkel való látásra gondoljunk, hanem ez a látás az egész emberségünket betöltő szeretet kapcsolat. Az egész lényünkkel, a szívünkkel, egész személyünkkel látjuk, érzékeljük, tapasztaljuk az Istent. Az Isten nem igazság, amit belátunk, hanem a személy feltárulkozása. Egy vég nélküli párbeszéd Isten és a teremtmények között, Isten és az ember között. Egy vég nélküli dialogizálás. Ami már itt elkezdődik a földön, ez a párbeszéd az imádság által, ez folytatódik a mennyben, kiteljesül, tökéletessé válik ez a párbeszéd, és vég nélküli, örökké való, örökké tartó. Örökké ebben a párbeszédben leszünk az Istennel. És ha tudjuk, hogy odállt ez a párbeszéd, ez meg nem szűnik, akkor igyekezzünk, hogy itt a földön is egyre folyamatosabb legyen ez a párbeszéd. Erre mondja Jézus, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül igyekezzünk Isten jelenlétében élni, tudni azt, hogy ő ott van, ő nem hagyott el, veletek leszek a világ végéig, és ebben a tudásban, tudatban imádkozunk és folytatjuk vele a párbeszédet, ami nem egy monológ az imádság, amikor csak én beszélek, és mint egy verset elmondom, és újra elmondom, és mint egy varázsigét gondolom, hogy majd ez hatásos lesz, hanem az imádság egy párbeszéd az Istennel, egy szeretett párbeszéd, teremtő és a teremtmény között. Erre csodálatos példát adnak nekünk a szentjeink, tanítanak minket, hogyan kell imádkozni, hogyan kell ezt a párbeszédet tökéletesíteni már itt a földön az Istennel. Gondoljunk csak Lizé kis Szent Terézre, de akármelyik szentre gondolunk, mindegyik az imádság nagy bajnoka volt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a végső dolgokról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.